Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Mózes második könyvében, a 34. fejezet 5. versétől a 10. a következőképpen. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Mózes sietve letérdelt a földre, leborult, és ezt mondta. Ó, Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram. Mert bár kemény nyakú nép ez, bocsáss meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Az Úr pedig azt mondta, én most szövetséget kötök. Olyan csodákat teszek egész néped előtt, amilyenek nem történtek sehol a földön, és egy nép között sem. Meglátja majd az Úr cselekedeteit az egész nép, amely között vagy, mert félelmetes dolgokat fogok cselekedni veled. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ebben a történetben azt látjuk, hogy Izrael népe komoly válságban van, a megsemmisülés szélére sodródott, hiszen Isten jogos büntetése el akarja őket törölni a föld színéről. Mélységes erkölcsi válságban vannak, hiszen alig kapták meg Mózes révén szóban a 10 parancsolatot, rögtön már is a legelső és a legfőbb parancsolat ellen vétettek, amikor Mózes távollétében Áron főpapi vezetésével bálványimádókká lettek. Ha körbenézünk a világunkban, akkor ott is azt látjuk, hogy válságba sodródtunk. Gazdasági válságról beszélünk, mert nem csak bizonyos cégek mennek tönkre, nem csak egyes emberek szegényednek el, hanem ez tömegesen zajlik, tömeges a csődeljárás, és tömeges az eladósodás, körbetartozások, devizahitelek, és ki tudja még mi minden révén. Azt látjuk, hogy országok állnak a tönk szélén, nem csak gyengének tekintett, jelentéktelenebbnek tekintett országok, hanem amit eddig erősnek véltünk, és nagyobb országnak, ott is azt látjuk, hogy mennyire súlyosak a következmények. És egyre reménytelenebb a hangulat Európában és Amerikában. Ha pedig körbenézünk országunkban, vagy az egész világban, akkor azt is látjuk, hogy valójában nem is pénzügyi a válságunk, hanem erkölcsi. Bankok, hitelminősítők, kölcsönfelvevők, egyéni és csoportos bűnei állnak a háttérben. Másik oldalról tekintve úgy is érzékelhetjük ugyanakkor, hogy nincs is nagy látszata ennek a válságnak. Az 1929-es válság, nem tudom milyen lehetett, hasonló vagy ott súlyosabb, de minden esetre most azt látjuk, hogy azért az élet valahogyan mégiscsak zajlik, az emberek persze valamivel kevesebbet kell, hogy költsenek, de valahogy általában mégiscsak megélnek. Igaz, hogy közben bizonyos cégek csődbe mennek, és emiatt alkalmazottaik munkanélkülivé válnak, de azért valahogy úgy érzi az ember, hogy mégiscsak sokkal rózsásabb a helyzetünk, mint mondjuk a világháborúk után. Igaz, ezzel nem nagyon lehet összehasonlítani a helyzetünket, de mégis azt látjuk, hogy mennyi mindenünk van mégis, ilyen értelemben, mégis összességében is jobb létben élhetünk a válság közepette is. Végletesen leegyszerűsítve és Kisarkítva úgy is mondhatnánk, hogy a válságnak tulajdonképpen csak kettő csoportja van, amely sújtja, az élősködő mammon szervezetek és az áldozataik. Így válik azonban éppen világossá, hogy nem valami természeti csapás jött ránk, nem véletlenül állt elő a fokozódó helyzet, hanem bizony az emberi bűnök vannak ott a hátterében. Erkölcsi romlottság, felelőtlenség, társadalmi korrupció, és ki tudja még mi minden. És bizony, továbbra is leegyszerűsítve, a legalapvetőbb gyökere mindennek a válságnak a kölcsönadók és kölcsönfelvevők vétkeiben bújik meg, és abban, ami miatt egyáltalán ezt a kölcsönhullámot elindítottuk, hiszen olyat is szeretnék birtokolni, amire már nem futja, amire már nincsen javunk, jövedelmünk. És aztán ezért, hogy meg akarunk ilyeneket is kaparintani, a problémát felelőtlenül eltoljuk a jövőbe. Hiszen az egymásra halmozott kölcsönökkel csak ennyit tudunk elérni. Nem akarunk megbirkózni a jelen gondjaival és feladataival, hanem exportáljuk azokat a jövőbe, csak hogy ott már kamatostul zuhannak ránk vissza. És talán éppen ezért van az is, hogy ebben az évben valahogy, mintha minden eddiginél is jobban elhatalmasodott volna hazánkban az úgynevezett rendszerváltási erkölcsi válságunk is. Azaz az, hogy amit 90-ben nagy lelkesen fogadtunk, attól már az első években elhajoltunk, kicsinyes hatalomféltésből, vagy egyéni érdekekből, a személyes felelősség aluli kibújásból mégsem tette meg az ország azt, amit mondjuk Németország megtett, és amit nekünk is meg kellett volna tenni a megújulás érdekében. Hát ezért van valószínűleg, hogy évről évre fel-fel lángolnak ezek a problémák, ügynökkérdések, amik máig rendezetlenül maradtak minden kormány idején. És lehet persze rá mondani azt is, hogy nem kell már ezzel foglalkozni, ez már kifutó dolog, ez már lényegtelen, ez már hosszú ideje elmúlt, de mégiscsak azt látjuk, hogy itt ül az átka a nyakunkon. És a szőnyeg alá söpréssel nem értünk el semmit. Lehet, hogy nem róluk kell ugyan példát venni, de azért figyelemre méltó, hogy az izraeli szervezetek még 70 évvel a világháború után is, még egyfajta utolsó erőfeszítésként is most mindent bevetve még próbálnak néhány náci bűnös megtalálni aggasztjánként is. Mi meg úgy gondoljuk, hogy elég a nácikat üldözni, de a kommunista bűnökkel nem kell mit kezdeni. És aztán a fortyogó fazék időnként persze kilövel. Akár legyen szó a 56-os ügyekről, amelyek szintén az elmúlt időben kerültek elő, akár konkrétan a Mansfeldperrel kapcsolatban, az ügyészével, bármivel kapcsolatban. Sok-sok mindent tapasztalunk, hogy a rendezetlen dolgok, azok erjednek, bomlasztanak, robbannak. Így nem is lehet belőle megújulás. Akkor hiába még egy bírósági ítélet is, hogyha minden a régiben marad, amikor azt látjuk, hogy egy gyilkos is büszkén lobogtatja a bűnét, ahelyett, hogy megbánná, és ő ugyan nem vétkezett, ő ugyan ártatlan. Hát így valóban nem lesz megújulás, hanem minden a régi marad. Ilyen akarsz-e lenni, akinek minden a régiben marad, és cipeli tovább koloncként a bűneit, vagy olyan, mint akinek összetört a szíve a bűnei felett, és kapott is rá büntetést, már mint hogy a nép is túl van ezen, és mégis akinek megbocsát az Úr. Válságokkal tele van az egyéni életünk is. Legyen szó munkanélküliségről, vagy betegségről, vagy az egyéni családi életünk gondjairól, válásokról és sok minden nyűgről. De figyeljük csak meg, miért is állt elő ez a helyzet, és hogyan lehet ebből tovább lépni. Hát a régi bűnöket cipelve lehetetlen élni. Földi értelemben még esetleg, bár sok példa mutatja azt, hogy ebben az értelemben sem. De Isten országa tekintetében végképp lehetetlenség így élni. A bűnök már megtörténtek Izrael életében, akkor is, ha porrá lett zúzva az aranybórjú, Akkor is, hogyha ripityára törte Mózes a kőtáblákat, és ezzel jelképesen a kötendő szövetséget, de még mindig nem oldódott meg a helyzet. Még mindig ott lebeg pallosként a fejük felett a pusztulás, hogy Isten eltörli ezt a népet, és egyedül Mózes viszi majd tovább. Elengedhetetlen szükségünk van hát a megújulásra, de ez csak Istentől jöhet, nem magunktól. Mi csak a régit tudjuk folytatni, és aztán újra kezdeni, és még egyszer visszaesni, és akárhányszor, sohasem telik igazán újat kezdeni az emberi erőből. A kőtáblát össze lehetett törni emberi erőből, még meg se kapta a nép, már nagyot vétkezett, de igazi újat csak Isten tud indítani. Hát ezért vagyunk hát csőd helyzetben, mert magunkból nem tudunk kilábalni a válságainkból, akár anyagi téren, de leginkább az erkölcsi válságainkból. Így hát Mózesnek vissza kell mennie a hegyre, Isten azt mondja, hogy gyere fel újra, készíts új kőtáblát. Mert valahogy mégiscsak hajlandó e folytatásra Isten. És ez nagyon biztató az evangéliumhal párhuzamos szakasza ennek a történetnek, hogy Isten a legnagyobb bűnök közepette is, amit elkövetett az izraeli nép, mégis azt mondja, hogy lehet egyfajta újat kezdeni, nem változatlanul és nem következmények nélkül, de mégiscsak valami új jön, egy új szövetség indulhat el. És ez a mi számunkra egybecseng az egy szóba itt új szövetséggel is, hiszen tudjuk jól, hogy az, hogy Isten megbocsát most Mózesnek és a népnek, az nem véletlenül történik. Az azért történik, mert már előjele annak, hogy ő megbocsát a Golgotai kereszten mindenkinek. Mindenkinek, aki odafigyel rá, aki elfogadja tőle ezt a váltságot. Ő nem azt akarja, hogy a bűnös harmad és negyedézik bűnhődjön aztán még az utódokban is, hanem ahogy az úrvacsorai szakaszunkban szerepel itt ebben a szakaszban, ugyan ez a fele most nem szerepel, de azt is tudjuk, hogy Isten ezer ízig meg akar valójában bocsátani. De hát nem éppen az a legnagyobb csődje az életünknek, hogy mi ezzel nem törődünk, és helyette inkább a bálványainkat imádjuk. De azért Isten mégiscsak elkezdi ezt az újat. Nem úgy általában ad megoldást, hanem egészen személyesen szólítja meg Mózest, neki kell lennie a tanúnak és a közvetítőnek, és egyfajta szűkülés is van ebben az újra kötött szövetségben, mert most már nem az egész néphez szól. Az korábbi szakaszban ugye azt mondta, hogy hát Isten közvetlenül ne szóljon hozzánk, mert belepusztulunk. Most már csak Mózes szólítja meg az Úr, kifejezi egy kicsit azt, hogy mindenkinek személyesen akar Isten szólni. De nem azt mondja, hogy az egész nép közösségként kerül elő, hanem Mózes szó szerint egyénileg megszólítja. Annak van tehát számunkra is az ideje, hiszen Krisztus is azért jött el, azért támad fel, és azért ígérte a jelenlétét a világ végezetéig itt közöttünk, hogy egyénileg tudjunk őhozzá fordulni, és egyénileg kaphassuk meg tőle a feladatainkat. Mózes pedig közben megvallja a nép bűnös voltát, nem húzza ki magát alóla, pedig ő tulajdonképpen ártatlan. Tetlegesen ő nem vett részt a bálványimádásban, hiszen éppen a hegyen volt. És mégse azt mondja, hogy hát ez az ő bűnük, és ezzel én nem törődöm, pedig mi inkább ezt szoktuk tenni, hogy hát a másra toljuk a bűnt, vagy legalábbis legyen közös bűnünk a többiekkel együtt, de ne egyénileg legyek felelős. Mózes azonban megvallja maga szempontjából is a nép bűnét. Nem vonhatjuk ki magunkat mindebből. És az is a változás, talán éppen ezért is, mert ő maga is vállalja a felelősséget, tehát, hogy most már ő a közvetítő Isten és a nép között, és ez a második szövetségkötés és a kőtáblák második változata, ez tulajdonképpen Mózes és Isten között kötött szövetség, a nép és Isten között kötött helyett, de ugyanakkor egy kicsit előre is mutat már arra, hogy a lényeget Isten maga adja. Úgy, ahogy az igazi új szövetséget a kereszten már csak Isten köti meg. Ott már nekünk nincs helyünk. A velünk kötött szövetség meglepő módon egyedül Isten ügye, egyoldalú szerződést írt alá. És ezzel tulajdonképpen visszakerülünk Ábrahámhoz, akivel, ha emlékszünk, szintén úgy kötött szövetséget, hogy ő valójában aludt ebben az időben, és Isten vállalt mindent magára már akkor is. És most is tulajdonképpen ez történik. Mózes közvetít ugyan, de az igazi felelősség Isten könyörületén és irgalmán van. És így hívja őt engedelmességre, tehát most faragjon kőtáblát, már nem Isten adja, de a szöveg, a ráírt parancsolatok, azok változatlanok. És az is egy érdekessége ennek a történetnek, hogy időre szól a feladat. Azt mondja neki, Isten, ha előbbre is lapozunk a Bibliában, hogy reggelre légy kész. És bizonyos értelemben azt tanulhatjuk meg ebből, hogy Isten, ha feladatod ad, akkor azt időre kell sokszor megcsinálni. Persze tudunk olyat is, ami nem feltétlen határidős, de mégis az a tapasztalat, hogy van egy bizonyos idő, akkor kell megtenni, és nem későbbre halasztani. És hát végképp tudjuk jól, hogyha reggelre kell kész lenni, akkor egy hosszabb munkát nem is lehet úgy megcsinálni, hogy akkor kezdem csak el. Mózes is így megy föl tehát a hegyre, mert a parancs nem tűr halasztást. Akkor sem, ha mi éppen fordítva szeretjük ezt csinálni. Mi úgy gondoljuk, hogy hát mondjuk a nagymosás az előbbre való, és nem tűr halasztás, vagy éppen be kell vásárolni, és az nem tűr halasztás, vagy ki kell mennem a kertbe, és az nem tűr halasztás, vagy meg kell javítani az autót, és az nem tűr halasztás, és sok-sok minden dolog, amit mi sürgősnek mondunk, arról Isten mégis azt mondja, hogy ez az, ami ráér, és azt kell előbb megtenni, amit ő kér. Persze lehet halogatni, jobb időkre tenni, várni az alkalmasabb pillanatot, amíg majd jut rá idő valahogy. De aztán mi szokott ennek a vége lenni? Hát az, hogy addig halogatjuk, amíg elmarad, vagy elkésik. Mert amit ma kér az Úr, azt holnap már nem lehet teljesíteni, és nem lehet pótolni. És végül a tartalmára is tekinthetünk ennek a szövetségnek, már abban az értelemben, hogy nem mi volt fölírva a táblákra konkrétan, de hogy mégis mi az, amit itt mint megújulás elénk ad Isten. Mózes egy új látomást kapott a hegyen, Isten dicsőségébe tekinthetett bele új módon, és mégis azt tapasztaljuk, hogy ez a szövetség ez ugyanaz. Valamiféle értelme persze csökkentett értékű áru most már ez, mert amit akkor teljes egészében Isten készített el, azt most alapanyagát tekintve mondhatni Mózes kellett, hogy elkészítse, de az a tartalom az ugyanaz. A reformált szövetség megegyezik az eredetivel. A formáját, a függőségeit tekintve sok minden megváltozott, de azért ugyanazt a törvényt kapják. Mert a megújulás az valójában mindig reformáció, azaz a deformációt, az eltorzulást visszaalakító folyamat, amely az eredeti formát állítja helyre. A kegyelem változatlan, a törvény is változatlan, akkor is, ha Isten a változó feltételekhez kész igazodni sokszor, és ezért a bűnök után is hajlandó megadni az új kőtáblákat. És ezért van az, hogy a megújulás útja az mindig a megtérés, azaz a visszatérés. Nem a külső körülményeknek kell megváltozni a egyházunkban vagy gyülekezetünkben a megújuláshoz, nem az egyházi törvényeknek kell formálódni megfelelő irányba, nem is az egyház és az állam kapcsolatának kell változnia így vagy úgy, hanem egyszerűen arra van elengedhetetlen szükségünk, hogy az egyház népe visszatérjen a régi, az eredeti, a Jézusi, az evangéliumi hitre. Mert egyedül ebben az esetben lehet részünk abban a csodában, amit Isten is ígér, hogy hatalmas és félelmetes dolgokat fog ezután cselekedni Mózessel, és mindenki, a nép is és más népek is meglátják az ő hatalmát. És ez a hatalmas és csodálatos és félelmetes dolog elsősorban az, amit Isten kikiált, mint egy a saját nevét, hogy az Úr irgalmas és könyörületes. Megbocsátással ajándékoz meg. Hát önmagában nézve az életemet, csőd van. Elesettség van. Reménytelenség és sötétség van. Elrontott élet van bennünk és körülöttünk, az egyházban, a családban, a nép körében. De a megoldás kulcsa te magad vagy. A te megújuló engedelmességeddel, személyes megújulásoddal lehet tovább lépni ezen az úton. Nem a másikra kell mindig várni, hogy az kezdje el először, és majd aztán én a nyomába lépek. Nem is olyan, amikor megszólít valaki, ahogy Mózest is most megszólította, akkor és tőle várja az első lépés, az engedelmességet, hogy ő a bűnbocsánatot, a kegyelmét adhassa nekünk, és elinduljunk a vele való élet útján. Amen. Imádkozzunk ázsiai testvéreinkkel. Uram, ébrezz egyházadat, és kezd rajtam. Uram, építsd gyülekezetedet, és kezd velem. Uram, békességed örömhírét juttasd el mindenütt a földön, és kezd nálam. Uram, gyújtsd meg szeretetet tüzét minden szívben, és kezd velem. Amen.